az Armstrong családdal. Maga a büntet színhelyén hagyja ennek a nőnek a zsebkendőjét. A nőt ki fogják hallgatni. Egy-kettőre kiderül Armstrongékhoz fűződő kapcsolata, vagyis rögtön van terhelő bizonyíték a rendőrség kezében. Magyarázat is, hogy miért gyilkolt az illető. De ha az illető ártatlan, ellenkezett a doktor, nem folyamodik ilyen eszközökhöz, hogy eltagadja kilétét. Csak ugyanez a véleménye? Mert a rendőrségnek, meg a bíróságnak ez. De én ismerem az emberi természetet, barátom. És csak annyit mondhatok magának, hogy a legártatlanabb ember is elveszti a fejét, és képtelen dolgokat művel, ha hirtelen az a veszély fenyegeti, hogy gyilkosság vágyával perbe fogják. Nem. A zsírfolt, az átragasztott szálloda cédula még nem az bizonyítja, hogy a grófné bűnös, csak azt, hogy valamiért szeretné eltagadni a kilétét. És milyen kapcsolatban lehet az Armstrong családdal? Azt vallotta, hogy sosem járt Amerikában. Úgy van. Angolul kissé idegenszerű kiejtéssel beszél. A külseje sem angolos. Ráadásul ezeket az egzotikus vonásokat még hangsúlyozza is. De azért nem nehéz kitalálni, hogy kicsoda. Az előbb emlegettem Armstrongné anyjának a nevét Linda Arden. Híres színésznő volt, híres Shakespeare színésznő. Gondoljunk csak az Ahogy tetszik című Shakespeare darabra, és benne az Ardeni erdőre, és Rosalindára. Innen vette ez a színésznő a színpadi nevét. Mindenki Linda Ardennek ismerte, pedig nem ez volt az igazi neve. Lehetett például Goldenberg. Valószínűleg egy kis közép-európai vér, talán egy kis zsidó vér is csörgedezett az ereiben. Hiába. Amerika a nemzetiségek olvasztó kohója. Az a véleményem, uraim, hogy Armstrongné húga, aki a tragédia idején szinte gyermek volt még, ez a Helena Goldenberg. Ő Linda Arden ifjabbik lánya, és akkor ment hozzá Andrényi grófhoz, amikor a gróf a washingtoni követségen volt attassé. De hiszen Dragomirov hercegné azt mondta, hogy a lány egy angol férfihoz ment feleségül. És hogy nem emlékszik a nevére? Elképzelhető ez, barátaim? Dragomirov hercegné úgy szerette Linda Ardent, ahogy az ilyen nagyasszonyok szokták a nagy művészeket. Ő volt a színésznő egyik lányának a keresztanyja. Mégis, ilyen gyorsan elfelejteni a másik lány férjének nevét? Nem. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy Dragomirov hercegné hazudik. Tudta, hogy Helena itt van a vonaton. Látta is, mihelyt meghallotta, hogy ki volt ez a recsep, tulajdonképpen mindjárt tisztában volt vele, hogy Helenát fogják gyanúsítani. Éppen ezért, mikor Armstrongné húga felől faggatjuk, hazudik, kitérő válaszokat ad, nem emlékszik. Azt hiszi, hogy Helena egy angol férfihoz ment feleségül, vagyis az igazságtól lehető legtávolabb eső kijelentéseket tesz. Egy pincér jött be a távoli ajtón, hozzájuk sietett, és Bukhoz fordult. Felszolgálhatjuk a vacsorát, monsieur? Már elkészült. Buk Poirotra nézett, Poirot bólintott. Igen, most mindenképp jöhet a vacsora. A pincér a hálókocsi felé eső ajtón távozott. Hallották a csengője csilingelését és hangját. Vacsora! Tálalják a vacsorát! Vacsora!
Negyedik fejezet. Zsírfolt egy magyar útlevélben.
Poirot Buk apukkal és a doktorral ült egy asztalnál. Nagyon levert társaság gyűlt össze az étkezőkocsiban, alig beszéltek valamit. Még a szószátyár Hubbardné is szokatlanul hallgatag volt. Mikor leült, azt mormolta: nincs kedvem semmit sem enni. Aztán szépen megevett mindent, amit odaraktak eléje, legkivált a svéd hölgy biztatására, mert Olson kisasszony szemlátomást úgy érezte, hogy ő van megbízva a gondozásával. Poirot megfogta a pincér karját, mielőtt az első fogást felszolgálták, és sugott neki valamit. Konstantinos doktor többé-kevésbé eltalálta, mi lehetett ez az utasítás, mert észrevette, hogy mindig Andrényi grófékat szolgálják ki utoljára, és a végén a számlájukat is csak nagyon sokára hozzák. Nem csoda, hogy Andrényék hagyták el utolsónak az étkezőkocsit. Mikor felálltak és megindultak az ajtó felé, Poirot felpattant és utánuk sietett. Bocsánat, madame, de elejtette a zsebkendőjét. A kis monogramos batiszt kendő volt a kezében. A grófné átvette, megnézte és visszaadta. Téved, monsieur, nem az enyém. Nem a magáé. Biztos benne? Természetesen, monsieur. Pedig a névbetűje is rajta van, madame. H. A gróf megrezzent. Poirot ügyet sem betett rá. Szemét a grófné arcára szegezte. A grófné nyugodtan nézett vissza rá. Nem értem magát, monsieur. Az én névjelem E.A. felelte. Nem hiszem, madame. A maga neve Helena, és nem Elena. Maga Helena Goldenberg, Linda Arden kisebbik leánya. Helena Goldenberg, Armstrongné húga. Egy-két pillanatig néma csönd volt. A gróf is, a grófné is halál sápatra vált. Poirot szeliden folytatta. Nincs értelme tagadni, hiszen ez az igazság. A gróf felcsattant. Milyen jogom merészel ön? A grófné kesztyűs kezét a férje szájára tette. Hadd beszéljek én, Rudolf. Nincs értelme tagadni. Ez az úriember az igazat mondja. Üljünk le, és beszéljük meg a dolgot. Még a hangja is megváltozott. Déliesen szenvedélyes maradt ugyan, de egyszerre határozottabb, szinte metsző lett. Félreismerhetetlenül amerikai hang. Most... először. A gróf elhallgatott. Némán engedelmeskedett felesége könnyed kézmozdulatának, és ő is leült Poirotval szemben. Amit mondott, igaz, monsieur, mondta a grófné, Helena Goldenberg vagyok, Armstrongné húga. Ezt a tényt ma délelőtt elhallgatta előlem grófné. Igen. Sőt, mindaz, amit maga és a férje elmondott, valóságos láncolata volt a hazugságoknak. De uram, csattant föl a gróf indulatosan, ne heveskedj, Rudolf. Monsieur Poirot elég kiméletlenül fejezi ki magát, de nem tagadhatjuk, hogy igaz, amit mond. Örülök, hogy ilyen készségesen elismeri, madame, és most azt mondja meg, hogy miért tett. És hogy miért változtatta meg a nevét az útlevélben. Azt én csináltam, szólt közbe a gróf. Helena halkan válaszolt. Könnyen kitalálhatja, monsieur Poirot, milyen okom, azaz milyen okunk volt rá. A megölt emberről kiderült, hogy a kis unokahúgom gyilkosa volt. Aki halálba taszította a nénémet, összetörte a sógorom szívét, megölte azt a három embert, akit legjobban szerettem a világon, akik számomra az otthont, az egész világot jelentették. Megint szenvedélyes volt a hangja, méltó lánya volt az anyjának, akinek színészi képességei, érzelmi ereje sokszor megríkatták a közönséget. Aztán megint csöndesebben folytatta. A vonat valamennyi utasa közül nekem volt a legtöbb okom rá, hogy megöljem azt az embert. És megölte, madame? Esküszöm, monsieur Poirot, és a férjem is megesküdhet. Ha volt is okom rá, mégsem emeltem rá a kezem. A becsület szavammal erősíthetem meg, uram, hogy Helena nem hagyta el múlt éjjel a fülkét, szólalt meg a gróf. Bevette az altatóját, ahogy mondtam, teljesen és tökéletesen ártatlan. Poirot szeme ide-oda járt közöttük. Becsület szavamra, erősítette a gróf. Poirot csak a fejét rázta. És mégis szükségesnek tartotta, hogy megváltoztassa a felesége keresztnevét az útlevélben? Képzelje el a helyzetemet, Monsieur Poirot, mondta a gróf komolyan, de szenvedélyesen. Nem tudtam elviselni a gondolatot, hogy a feleségemet visszataszító rendőri eljárásnak vessem oda. Tudtam, hogy ártatlan, de azt is tudom, hogy igaza van, mikor azt mondja, hogy Armstrongékhoz fűződő kapcsolatai miatt nyomban őt gyanúsították volna. Ha a bal végzett ugyanarra a vonatra sodort bennünket, amelyiken recsett utazott, csak egy dolgot tehettünk. Elismerem, hogy hazudtunk magának, de egy valamiben igazat mondunk. A feleségem nem hagyta el a fülkét múlt éjszaka. Olyan komolyan beszélt, hogy bajos volt kételkedni a szavában. Nem akarom azt mondani, hogy nem hiszek magának, Monsieur, felelte Poirot megfontoltan. Tudom, hogy családja büszke ősi hírére. Keserves lett volna végignézni, hogy a feleségét belerángassák egy ilyen bűnügybe. Együtt érzek magával. De hogy tudja azt megmagyarázni, hogy a feleségének a zsebkendőjét a meggyilkolt ember fülkéjében találták meg? Ez a zsebkendő nem az enyém, mondta a grófné. A H betű ellenére sem? A H betű ellenére sem. Hasonló zsebkendőim vannak, de nem egészen ilyen mintájúak. Tudom, nem valószínű, hogy higgyen nekem, de csak annyit mondhatok, hogy ez a zsebkendő nem az enyém. Lehet, hogy azért tette oda valaki, hogy magára terelje a gyanút? A grófné elmosolyodott. Azt szeretné elérni, hogy beismerjem, hogy a zsebkendő mégiscsak az enyém, pedig csak ugyan nem az enyém, Monsieur Poirot, mondta nagyon komolyan. De ha nem a magáé a zsebkendő, miért változtatták meg a nevét az útlevélben? Ezúttal a gróf válaszolt, mert hallottuk, hogy egy H betű zsebkendőt találtak. Megbeszéltük a dolgot, mielőtt a kihallgatásban rám került a sor. Meggyőztem Helenát, hogyha meglátják, hogy H betűvel kezdődik a keresztneve, sokkal alaposabb kihallgatásra számíthat, és könnyű volt kijavítani a nevét H-ból, egy csinálni. Gróf úr önben kitűnő bűnöző veszett el, mondta Poirot fanyarul. Természetes találékonyság párosul magában az igazságszolgáltatás félrevezetését célzó sziklaszilárd határozottsággal. Ugyan hajolt előre a grófné, hiszen elmondta, hogy miért tette. Franciából angolra váltott. Féltem, halálosan féltem, értse meg, mert az a régi eset szörnyű volt, és most megint minden felkavarodott. Féltem, hogy engem fognak gyanúsítani, és börtönbe zárnak. Rettegtem, Monsieur Poirot, olyan nehéz ezt megérteni. Szép hangja volt, mélyen zengve esedező. Egy színésznő gyermekének. Linda Arden lányának a hangja. Poirot komolyan nézett rá. Ha azt akarja, hogy higgyek magának, madame, és nem mondhatom, hogy nem hiszek magának, segítenie kell nekem. Segíteni úgy van. Ennek a gyilkosságnak az okai a múltban gyökereznek, abban a tragédiában, amely a maga családját szétzilálta, ifjú éveit megkeserítette. Jöjjön vissza velem a múltba, madám, keressük meg azt a pontot, ami mindent megmagyaráz. Mi lehetne az a pont? Mind meghaltak, ismételte gyászos hangon. Robert is, Sonja is, az édes kis Daisy is, Olyan édes volt, annyira boldog, és olyan szép volt a göndör fejecskéje. Mind imádtuk. Még volt egy áldozat, madám. Egy közvetett áldozat, ha szabad így mondanom. Szegény Susan? Igen. Róla megfeledkeztem. Faggatták a rendőrségen. Meg voltak győződve róla, hogy van valami köze a dologhoz. Pedig ha volt is, csak véletlenül lehetett. Ha jól emlékszem, elfecsegte valakinek, mikor viszik sétálni a kicsit. Rettenetesen kétségbe esett szegény. Azt hitte, hogy őt teszik felelőssé a történtekért. Összerázkódott. Kivetette magát az ablakon, rettenetes volt. A kezébe temette az arcát. Milyen nemzetiségű volt Suzanne, madam? Francia. Mi volt a vezeték neve? Elképesztő, de nem emlékszem rá. Egyszerűen Suzanne-nak hívtuk. Szép, jókedvű lány volt. Rajongott Daisyért. A gyermekgondozónő mellett dolgozott? Igen. És ki volt a gyermekgondozónő? Egy ápolónő. Stengelberg volt a neve. Ő is nagyon szerette Daisyt, és a nénémet is. Kérem, madám, gondolkozzon, mielőtt a következő kérdésemre felel. Látott-e olyas valakit a vonaton, akit felismert? A grófné csodálkozva nézett rá. Én? Senkit. Dragomirov hercegné sem. Persze, őt ismerem. Azt hittem, úgy érti, hogy azokból a régi napokból. Úgy értettem, madam. Gondolkozzon, kérem. Évek múltak el azóta. Az illetőnek megváltozhatott a külseje. Helena hosszan töprengett. Senkit. Biztos vagyok benne, mondta végül. Maga akkoriban még gyerek volt. Volt-e nevelőnője, vagy gondozónője? Igen, egy valóságos sárkány. Egy szemében volt az én nevelőnőm, és Szonya titkárnője. Angol volt, azaz skót, nagy darab, vörös hajú nő. Mi volt a neve? Fribadi kisasszony. Fiatal volt, vagy öreg? Rettenetesen öregnek tartottam, pedig alig ha volt több 40-nél. A ruháimra persze Susan viselt gondot, és ő szolgált ki engem. Más lakója nem volt a háznak. Csak a személyzet. És csak ugyan biztos benne, madám, hogy senkit sem látott közülük a vonaton? Senkit, monsieur! Senkit! Válaszolta a grófné komolyan.
Ötödik fejezet. Dragomirov hercegné keresztneve.
Poirot társaira nézett, mikor a gróf és a grófné eltávozott. Mégiscsak haladunk, mondta. Pompás fegyvertény volt, felelte Buk elégedetten. Ami engem illet, sohasem gondoltam volna, hogy Andrényi gróf és grófné legyen az. Bevallom, minden gyanún felülállónak hittem őket. Azt hiszem, nem fér kétség hozzá, hogy az asszony tette. Szomorú, de azért nem fogják lenyakazni. Vannak enyhítő körülmények. Néhány év börtön, ennyi lesz az egész. Látom, maga biztos benne, hogy az asszony bűnös. Kedves barátom, ez aztán igazán alig, ha férhet kétség. Azt gondoltam, maga csak azért olyan nyájas, hogy megnyugtassa őket, miközben minket szépen kiásnak a hóból, megjön a rendőrség, és átveszi az ügyet és őket. Nem hisz a gróf bizonykodásának, a becsület szavának, hogy ártatlan a felesége? Mi mást mondhatna, barátom? Ez természetes. Imádja a feleségét, meg akarja menteni. És nagyon jól hazudik nagy úri magabiztossággal. De azért a hazugság csak hazugság. Nekem az a képtelen ötletem támadt, hogy hát, ha igazat mond.
Nem, az lehetetlen, gondoljon csak a zsebkendőre. A zsebkendő ebben az ügyben döntő bizonyíték.
Ami a zsebkendőt illeti, én nem vagyok ennyire biztos a dologban. Emlékezzen csak, mindig azt mondtam, hogy két elképzelhető megoldás van, ha a zsebkendő tulajdonosának a kilétét kutatjuk.
De hiszen...
Buk elhallgatott. Az étkezőkocsi ajtaja kinyílt, és Dragomirov hercegné lépett be, egyenesen feléjük tartott. A három férfi felpattant. A hercegné Poirothoz beszélt, ügyet sem vetett a másik kettőre.
Úgy tudom, monsieur, mondta, hogy magánál van egy zsebkendőm.
Poirot diadalmasan tekintett társaira.
Ez az, madame.
Ez az. Itt a keresztnevem kezdőbetűje a sarkában.
De hiszen ez H betű, főméltóságú asszony, szólt közbe Buk, és a maga keresztneve, már megbocsásson, Natalia.
A hercegné fagyosan mérte végig.
Úgy van, monsieur, de az én zsebkendőimen mindig Cirill betű van. Mi, oroszok, H-nak írjuk az N-et.
Buk kisé elképetten nézett rá. Volt valami ebben a kiismerhetetlen aghölgyben, ami zavarba ejtette és tanácstalanná tette.
Ma délelőtt a kihallgatás során nem mondta, hogy ez a zsebkendő a magáé, madám.
Mert nem kérdezték, felelte szárazon a hercegné, és leült.
Ne nyújtsuk fölöslegesen hosszúra a dolgokat, uraim. Nyilván azt akarják kérdezni, hogy hogyan került a kendőm a meggyilkolt ember mellé, és én azt felelem rá, hogy fogalmam sincs róla.
Valóban nincs.
Végkép nincs.
Megbocsásson, madám, de hihetünk-e a kijelentéseinek? Kérdezte Poirot a lehető legszelidebben. A hercegné hidegen válaszolt.
Arra gondol, hogy nem árultam el, hogy Helena Armstrongné húga?
Sőt, hazug választ adott erre a kérdésre.
Természetesen, most is csak ezt tenném. Az anyja a barátnőm volt. És én sokra tartom a hűséget, a barátainkhoz, a családunkhoz, az osztályunkhoz való ragaszkodást.
És kevésre tartja azt a kötelességet, hogy elő kell segíteni az igazságszolgáltatás munkáját.
Véleményem szerint ebben az esetben igazságot szolgáltattak.
Poirot előre hajolt. Értse meg a helyzetemet, madame. Hihetek-e magának ebben a zsebkendő ügyben, vagy most is csak a barátnőjének a lányát fedezi?
Látom, mire gondol, mosolyodott el kényszeredetten a hercegné. Uraim, ezt a vallomásomat könnyű ellenőrizniük. Megadom annak a párizsi cégnek a címét, ahol a zsebkendőimet készítettem. Mutassák meg neki ezt a kendőt, és tanúsítani fogják, hogy körülbelül egy éve készítették az én megrendelésemre. Ez csak ugyanaz én zsebkendőm, uraim.
Felállt.
Van még valami kérdezni valójuk?
Felismerte-e a komornája is a zsebkendőt, mikor ma megmutattuk neki, madám?
Nyilvánvalóan. Megmutatták neki, és nem szólt semmit? Ez csak azt igazolja, hogy ő is tudja, mi a hűség.
Kurtán biccentett, és kiment az étkezőkocsiból. Szóval... Ez volt az oka, motyogta Poirot maga elé. Észrevettem, hogy a komorna egy pillanatra habozik, mikor megkérdeztem tőle, hogy tudja-e, kié ez a zsebkendő. Nem volt biztos benne, hogy elárulhatja-e, de összevág-e ez a bennem kialakult összképpel. Azt hiszem, voltak éppen igen.
Rettenetes ez az öreg hölgy, emelte sokat mondóan égnek a kezét Buk.
Megölhette a hercegné recseptet?
fordult Poirot az orvoshoz. Az a fejét rázta, ilyen törékeny testi erővel lehetetlen egész izomkötegeken áthatoló sebeket ejteni. És a kisebbik sebek? Azok származhatnak tőle is. Az jár az eszemben, kezdte Poirot, hogy ma délelőtt azt mondtam a hercegnének, hogy az ő ereje nem a kezében, hanem az akaratában rejlik. Ezt a megjegyzést csapdának szántam. Azt akartam, hogy lenézzen a kezére, vagy a jobbra, vagy a balra. De ő mind a kettőre nézett le egyszerre. A válasza különös volt. Ezekben nincs erő. Nem tudom, örüljek-e neki, vagy búsuljak-e miatta. Ezt mondta, furcsa megjegyzés volt, és megerősíti elképzelésemet a büntetről. Minden esetre nem oldotta meg a balkezes személy rejtélyét, nem, de észrevették-e, hogy Andrényi gróf a jobb szivar zsebében hordja a zsebkendőjét. Bukka fejét rázta. Gondolatai visszaszálltak az elmúlt fél óra megdöbbentő felfedezéseire. Hazugságok, motyogta, mindenki hazudik. Elképesztő, hogy mennyi hazugságot kellett végighallgatnunk ma délelőtt. És még többre fogunk bukkanni, tette hozzá Poirot kedélyesen. Csak nem! Csalódás lenne számomra, ha nem következne be. Csüggesztő ez a kétszínűség, mondta Buk, de legalább maga meg van elégedve vele, tette hozzá vádló hangon. Van azért előnye is, magyarázta Poirot, ha valakinek a szemébe mondjuk az igazat, olyas valakinek, aki korábban hazudott, rendszerint elismeri az igazságot gyakran merő meglepetésből. Ehhez a hatáshoz az is elég, ha ügyesen tud az ember találgatni. Nem is lehet másképp haladni ebben az ügyben. Sorra veszem az utasokat, végig gondolom, mit mondanak, és így okoskodom. Ha ez és ez az utas hazudik, mikor, melyik ponton teszi, és miért? És ezt válaszolom magamnak, ha, ne felejtsük el, ha ez és ez hazudik, csak is ezért és ezért teheti, ezen és ezen a ponton. Andrényi grófné esetében ez a módszer fényesen bevált. Most még néhány utason kipróbáljuk. És ha a találgatás során mellé fog, barátom, akkor legalább azt az egy utast nem kell gyanúsítanom. Vagyis kizárásos alapon dolgozik. Úgy van. És ki lesz a következő? A Pukka Sahib. Arbuthnot ezredes.
Hatodik fejezet. Második beszélgetés Arbuthnot ezredessel.
Arbuthnot ezredest érezhetően bosszantotta, hogy másodszor is behívták az étkezőkocsiba. Maga volt a megtestesült tiltakozás, mikor leült, csak ennyit mondott. Nos, nagyon sajnálom, hogy még egyszer háborgatnunk kell, mondta Poirot, de azt hiszem, tud még egy kis tájékoztatást adni nekünk valamiről. Azt hiszi? Én nem hiszem. Először is látja ezt a pipaszurkálót? Igen, a magáé. Nem tudom, nem szoktam a pipaszurkálomra megkülönböztető jeleket vésni. Tudja-e, Arbuthnot ezredes, hogy maga a Calais kocsi egyetlen utasa, aki pipázik? Akkor meg valószínűleg az enyém. Tudja-e, hol találtuk meg a pipaszurkálót? Fogalmam sincs róla. A meggyilkolt ember hullája mellett. Arbuthnot ezredes felhúzta a szemöldökét. Meg tudná mondani, ezredes, hogy kerülhetett oda? Ha arra gondol, hogy én ejtettem el, nem! Nem én voltam! Járt-e recsetfülkéjében valaha? Még csak nem is beszéltem vele! Nem beszélt vele, és nem is gyilkolta meg. Az ezredes szemöldöke megint gúnyosan fölszaladt. Ha megtettem volna, alig ha hoznám ezt a tényt a tudomásukra. Mellesleg, nem gyilkoltam meg ezt az embert.
Nem baj, morogta Poirot, nincs semmi jelentősége.
Tessék!
Azt mondtam, hogy nincs semmi jelentősége.
Arbuthnot szemmel láthatólag meghökkent. Gyanakodva méregette Poirot.
Ez a pipaszurkáló nem fontos dolog, folytatta a kisember. Legalább 10 remek magyarázatot tudok arra, hogyan került oda.
Arbuthnot csak bámult rá.
Egészen más dolog miatt szerettem volna még egyszer beszélgetni magával, folytatta Poirot. De be nem, kisasszony, talán említett, hogy akaratlanul is meghallottam néhány szót a konyai állomáson, amelyet ő mondott magának.
Arbuthnot nem válaszolt.
Debenem kisasszony ezt mondta. Most nem, majd ha vége lesz az egésznek, majd ha túl leszünk rajta. Tudja-e, hogy mire vonatkoztak ezek a szavak?
Sajnálom, Monsieur Poirot, de erre a kérdésre meg kell tagadnom a választ.
Miért? Pourquoi?
Azt javaslom, hogy kérdezze meg magától, Debenem kisasszonytól, mit jelentenek ezek a szavak,
mondta az ezredes ridegen.
Megtettem. És nem mondta meg?
Nem.
Akkor nyilvánvaló, hogy én sem nyilatkozhatok róla, még magának sem.
Nem fogja egy hölgy titkát kiszolgáltatni?
Ha így akarja kifejezni, azt sem bánom.
Debenem kisasszony azt mondta, hogy egy magántermészetű dologra vonatkozik.
És miért nem hiszi el neki?
Mert Debenem kisasszony, kedves Arbuthnot ezredes, tulajdonképpen nagyon gyanús személy.
Ha, ostobaság, mondta az ezredes ellágyulva.
Nem ostobaság,
nincs semmi bizonyítéka ellene.
Ha csak az a tény nem, hogy Debenem kisasszony a kis Daisy Armstrong elrablásának idején nevelőnő volt az Armstrong családnál. Egy pillanatig halálos csönd volt. Poirot szelíden bólintott. Láthatja, többet tudunk, mint sejti, mondta.
Ha Debenem kisasszony ártatlan, miért titkolta el ezt a tényt? Miért mondta azt, hogy soha sem járt Amerikában? Az ezredes a torkát köszörülte. Nem téved?
Nem tévedek. Miért hazudott nekem Debenem kisasszony?
Arbuthnot ezredes megvonta a vállát. Talán kérdezze meg tőle, de én azt hiszem, hogy maga téved.
Poirot kiáltott egyet. A kocsi túlsó végében egy pincér bukkant elő. Legyen szíves, kérje meg a 11-es fülkében lévő angol hölgyet, hogy fáradjon ide.
Már is, monsieur!
A pincér elment. A négy férfi szótlanul üldögélt.
Arbuthnot ezredes arcát, mintha fából faragták volna. Nyugodt volt és merev.
A pincér visszatért.
Már is jön a hölgy, monsieur!
Köszönöm. Egy-két pillanat múlva Mary Debenem belépett az étkező kocsiba.
Hetedik fejezet. Kicsoda Mary Debenem?
Nem volt rajta kalap. A fejét dacosan hátra betette, olyan volt így hátrafésült hajjal, táguló orjukakkal, mint a vízben vitézül viaskodó, hullámveréssel szembeszálló hajó orrán kifaragott szobor. Igen, ebben a pillanatban gyönyörű volt. Egy pillanatra, igazán csak egy pillanatra Arbuthnotra nézett, aztán Poirothoz fordult. Beszélni akart velem? Meg szeretném kérdezni magától, mademoiselle, miért hazudott nekem ma délelőtt?
Hazudtam magának? Nem tudom, miről beszél. elhallgatta, hogy az Armstrong gyilkosság idején az Armstrong házban élt. Azt mondta, hogy sosem járt Amerikában. A lány összerezzent, de egy-kettőre visszanyerte önuralmát. Igen, mondta, ez igaz. Nem, mademoiselle, ez nem igaz. Félreért, úgy értem, igaz, hogy hazudtam magának. Vagyis beismeri? A lány szája mosolyra húzódott, természetesen, hiszen kitalálta. Most legalább őszinte, mademoiselle. Nem tudom, mi más tehetnék. Ebben bizony igaza van. Megkérdezhetném tehát, hogy mi volt az oka a titkolózásának, mademoiselle? Azt hiszem, az ok eléggé szembeszökő, monsieur Poirot. Az én szememben nem szökött, mademoiselle. A lány nyugodtan és halkan válaszolt, de volt a hangjában egy kis keserűség is. Meg kell élnem. Hogy érti ezt? A lány felkapta a fejét, és bátran Poirot szemébe nézett. Mennyit tud maga azokról a harcokról, monsieur Poirot, amelyek egy tisztességes állás megszerzéséhez vagy megtartásához elengedhetetlenül szükségesek? Azt hiszi, hogy egy olyan lányt, akit egy gyilkossági üggyel kapcsolatban őrizetbe vettek, akinek a neve, sőt, talán a képe is megjelent az angol napilapokban, szóval egy ilyen lányt felfogadna a gyerekei nevelőnőjének bármilyen épeszű középosztálybeli angol hölgy? Nem tudom, miért ne? Ha fedhetetlen az illető. Ha fedhetetlen, nem a fedhetetlenség számít, hanem a botrányos nyilvánosság. Eddig minden jól ment az életemben, monsieur Poirot, jól fizetett, kellemes állásaim voltak. Nem akartam mindezt értelmetlenül és haszontalanul kockára tenni. Engedje meg, mademoiselle, hogy én döntsem el, mi értelmes és hasznos, és mi nem. A lány csak a vállát vonogatta. Például segítségemre lehetett volna egyes utasok felismerésében. Hogy érti ezt? Talán bizony nem ismerte fel Andrényi grófnét, Armstrongné húgát, akit gyermekkorában maga tanítgatott New Yorkban. Andrényi grófnét? Kérdezte a lány, és megrázta a fejét. Lehet, hogy hihetetlenül hangzik, de nem ismertem fel. Szinte gyerek volt még, amikor találkoztunk. Több mint 3 éve. Tagadhatatlanul emlékeztetett valakire, gondolkoztam is rajta, hogy kire, de olyan egzotikus lett a külseje. Sohasem jutott volna eszembe, hogy ő a hajdani amerikai diáklány, különben is csak egy pillantást vetettem rá, mikor bejött az étkezőkocsiba. Inkább a ruháját néztem meg, mint az arcát. Elmosolyodott. Mi nők gyakran megtesszük ezt. És mi tagadás? El voltam foglalva magam gondjaival, bajaival. És a titkát nem árulja el nekem, mademoiselle? Poirot hangja nyájas volt és rábeszélő.